Tamás apostol két útjáról fogunk elmélkedni. Ne csodálkozzon a kedves hallgatóim, hogy már egészen közel van pünkösd ünnepe, és még mindig húsvéti történeteket figyelgetünk meg a lélek segítségével, de majd a továbbiakban is ez így lesz, hiszen reményeim szerint a szívükben örök húsvét van, vagy legalábbis készülődik. Lesz még egy pár szép húsvéti történetünk. Most nézzük akkor Tamást, Szent János könyvéből. Tamás, melléknevén Didimus, egy a 12 közül, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A tanítványok azonban megmondták neki: láttuk az Urat. De ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, s a ujjammal a szegek helyét nem érintem, és kezemet oldalába nem teszem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is velük. Az ajtók zárva voltak. Eljött Jézus, és e szavakkal lépett közéjük: békesség nektek. Azután Tamáshoz fordult: tedd ide ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, s tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás fölkiáltott: én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott: hittél, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Jézus még sok más jelet művel tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek följegyezve ebben a könyvben. Ezeket azonban azért jegyeztem föl, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Persze, tudjuk, nem fejeződik be a könyv, majd folytatódik még, de most egyelőre nézzük tehát Tamást. Én nem hiszem. Kétféle csengése lehet a felkiáltásnak. Az egyik, amire rögtön rávágjuk, ez hitetlenség, ez tagadás, ez valami rossz. Ebben még Jézus szelíd dorgálása is megerősített minket, hiszen ő maga mondja: ne légy hitetlen. De valóban így van ez? Tamás hitetlen? Hitetlen Tamás, ahogy népi mondásban is szoktuk emlegetni, mint ahogy szoktuk emlegetni árulkodó Júdás. Ki a hitetlen? A köznapi és mai szóhasználat szerint, egyházi szóhasználat szerint főleg, aki tagadja, hogy a természet és a világegyetem valóságán kívül lenne más létező világ, vagy személy, vagy személyek. Nem fogadja el semmilyen természet fölötti, vagy természeten kívüli lény, vagy lények létét, akár mint teremtő erőt, vagy a világot valamilyen módon kormányzó, segítő létezőt. Ezt a fajta hitetlenséget ateizmusnak is nevezzük. Nem ilyen hitetlenségről van szó, hiszen ez jóformán teljességgel ismeretlen volt az ókorban, leszámítva néhány görög filozófust, és talán a Zsoltárok könyvének kedves megjegyzését: mondá a bolond szívében, nincs Isten. Nem is nagyon volt ez számottevő jelenség, tehát még egyszer mondom, hogy az ókorban a mai fogalmaink szerinti ateizmus, hitetlenség szinte nem létezett. A következő kérdésünk: hol volt Tamás az előző időben? A hitetlenség mozgató rugóit pont a távol létében leljük meg. János nem ír arról, hogy hol volt Tamás, amikor megjelent Jézus húsvét estéjén. Következtetni azonban tudunk Elképzelhető, hogy ugyanazt a lelki válságot élte át, amit az Emmauszi tanítványok, vagy még talán még sokan mások. A nagypénteket kudarcként élte meg, minden összeomlott benne, csalódott és levert volt, minden álma szertefoszlott, amit szövögetett a messiásról. Ezért hát eltávozott a remények és csalódások városából, Jeruzsálemből. Lehet, hogy vissza is ment szülőföldjére, esetleg visszatért eredeti munkájához. Vége nincs tovább. Jön a hír, láttuk az urat. Boldogan közlik vele a tanítványok a világ legjobb hírét. És ő nem volt ott, nem volt jelen. Hogyan válaszol erre Tamás? Mi az első szava? Annak ellenére, hogy többen állítják ugyanaz, sőt, még több jelenésről is hallhatott, a válasza én nem hiszem. Igazi hitetlenség ez? Nem, nem. Nem tagadás, hanem annak a megvallása burkolt formában, hogy de kár, hogy nem voltam ott. Ezt ő így nem mondja. Dehogy mondja, helyette, bárcsak újra jönne. Józan kiegyensúlyozott férfi lehetett. Tamás nem áradozott, nem ömlengett, egyszerűen csak annyit mondott, én nem hiszem. Hitetlen Tamás? Igen, de bonyolult módon hitetlen. Egyébként soha ne feledjük, hogy a többi apostol is egytől egyik hitetlen volt, hiszen kételkedtek az asszonyok szavában, kételkedtek az Emmauszi tanítványok beszámolójában Márk rövid megjegyzése szerint, és Jézus őket is hitetleneknek nevezi. Megint egy pici kitérőt teszek, hogy az evangéliumoknak az életszerűsége is itt el van rejtve, mert ha valami emberi vagy netán hiszterikus kitalálás lenne a húsvét titka, akkor bizony hamar egytől egyig rábólintanának, és nem tagadnák az egyes kijelentéseket, tanúbizonyságokat egymásét is. Még egyszer mondom, hogy Jézus nem csak Tamást, hanem őket is hitetleneknek nevezi. Picit most elmélkedjünk. Feltételek, Tamás feltételei. eddig rendben lenne, értjük őt, fájdalmát, ki nem mondott sajnálkozását öntötte a nem hiszem kiáltásba, de tovább megy, mert feltételeket is támaszt, mégpedig a fizikai tapasztalás feltételeit. De itt van ez a szó, hogy ha csak, ezekkel a szavakkal kezdi híres monológját, ha csak nem érintem, ha csak nem látom. Tapintani, érezni, fizikailag érinteni akarja a feltámadottat. Kezének oldalának sebét látni, sőt, a saját kezét oda helyezni. Hát ha ezt jól meggondoljuk, ez már szigorúan véve nem is hit, mert tapasztalás, tehát azt mondja, hogy akkor hiszem, ha látom és érintem, de hát ez nem hit, tapasztalás, ezért a mondat is nagyon ellentmondásos. Egészen egyszerű, csiszolatlan megfogalmazásban, majdnem szinte primitív megfogalmazásban, így hangzik, hiszem, ha látom. És még egyszer mondom, hogy ez nem is hit. Ha látom, akkor nem hiszem. És mégis így is eljön. És Jézus ennek a rendetlen követelésnek is eleget tesz. Megérkezik, mint egy előlépve az örökké valóságból, láttuk már máskor is a zárt ajtók szimbólumát, kilép az örökké valóságból, és teljesíti Tamás vágyát, szó szerint teljesíti. Kéri, ő maga kéri, hogy a kétkedő helyezze kezét a sebekhez, és az oldalához. És azután hozzá is teszi a Tamás féle teológia végkövetkeztetését, hittél, mert láttál. Vagyis az ő végtelen szeretetében ezt az utat sem ítéli ő el, a tapintás, az érzékelés, a fizikai észlelés ösvényén való haladást. De rögtön hozzáteszi, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. És ez nagyon talányos mondat a múlt idő miatt, némely fordítás jelen időbe teszi, pontosan nem értjük, hogy miért, de nagyon sokat átolvastam pontosan azért, mert életemben legelőször ezt jelen időben hallottam, tehát akik nem látnak és mégis hisznek, később mindig csak ilyen múlt időben, befejezett időben, ezért nem fölvágásból mondom, vagy sznobériából, de most szándékosan végignéztem nagyon sok fordítást, és múltidő. Láttak és hittek. Hát a feltámadás után hány nap telt el? 8-9? És mégis azt mondja, láttak és hittek. Kik ők? Kik ők, akik már a feltámadási események korában úgy hittek a nagy örömhírben, hogy nem látták a feltámadottat? Nem tudjuk, kik ők. De ez a különös múltidő mégis arra utal, hogy voltak, éltek és hittek. Talán János, aki végül is nem látott semmit, csak az üres sírnak a békéjét. Lehet, hogy János is tudatosan szerkesztett így, hiszen ő már egy élő, de nem látó közösségnek adta át írott evangéliumát. Tehát sose felejtsük el, az evangéliumok olvasásakor, különösen, legkülönösebben a János evangéliumnál, de a többinél is, hogy már élő közösségnek szóló igehirdetés is volt ez. Tehát nem csak egy beszámoló, egy krónika, hanem mint egy prédikáció is. Tehát lehetséges az, hogy János ezért tudatosan így szerkesztette az evangéliumát, és ezért van ez a sokat mondó múltidő, hogy mintegy tanítja a ki tudja hányban azt a közösséget, ahol ő hirdeti az evangéliumot. Tehát láttak, és hittek, és voltak ilyenek. Melyik úton haladjak? Láttuk, hogy Jézus meghallgatja azok kérését is, mint egy türelmes édesapa, azoknak a kérését, akik állandóan jeleket, bizonyítékokat kérnek. Mint a hisztis rakoncátlan gyermekek, már egyszer ezt idéztem, de most még egyszer a kis József Attilát ordítottam, toporzékoltam, tehát neki mindig bizonyíték kell. Eközben azonban Jézus szeriden, néha határozott keménységgel figyelmeztet, hogy hát ez még nem hit, az állandó bizonyíték kérés, és nem is teljes szeretet. Állandóan kézzel fogható dolgokat követel. Legmélyebb alapja ennek a szeretet hiánya. Nem bízik abban, hogy a szülő akkor is szereti, ha nem bizonygatja folyton ezt percenként. Bizony, bizony, így vagyunk Istennel is. Hiszen nem tudjuk magunkat teljesen rábízni az életünket, és ezért nagyon jó, ha figyelünk a másik mondatra, hogy azok a boldogok, akik nem láttak és mégis hittek, mivel az életüket Isten kezébe tudják tenni akkor is, ha nem kapnak tőle állandó jeleket és bizonyítékokat. Ugye ismerjük, Jézus ritkán háborodik fel, de mennyire felháborodott akkor, amikor jeleket követeltek tőle. Gonosz és hűtlen nemzedéknek nevezi őket. Sok téves jel hangoskodás. A lelkélet számtalan ösvényén néha előbukkannak olyan kínálatok is, amelyek ezt a jelkövető magatartást népszerűsítik. Tehát ez hiba. Vagy türelmesen azt mondom, hogy hiányosság. Mi ez a jelkövető magatartás? Jelkövetelő magatartás? A kérő ima túlsúlyozása, hangsúlyozása, csak a kérő imáról van szó, ha ima szóba kerül, vagy a fizikai beteggyógyítások központba állítása, ezek mind-mind veszélyeket hordoznak magukban. Nem szabad a hitet összekapcsolni a meghallgatásokkal, a jelekkel. Ha Isten ad jeleket, hálás szívvel megköszönjük, de nem követeljük azokat. Lassan, csendesen építsük fel magunkban a bizalmat, az Atya iránti szeretetünket. Az előbb szóltam a rakoncátlan gyermekről, a hisztis gyerekről. Senkit ne tévessze meg az, hogy Jézus ugyanakkor azt mondja, hogy csak gyermekként juthatunk be Isten országába, de ez a másik gyermek, aki kikövetelt és kézzel fogható ajándékok nélkül is tudja, hogy Atya szereti és szeretetre hívja őt. Nem lát, mégis hisz. Ezt a boldogságot kérjük most mindnyájan.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.